Amikor Buda eleste után kelet és nyugat határánál három felé szakadt a középkori nagyhatalom, akkor 150 évig Erdély volt a Kárpát-medence történelmi küldetése. Másfél évszázadon keresztül mi voltunk a magyar haza és a magyar nemzet továbbéltetői. Egy sorozat, melyben benne van erdélyiségünk igazi értéke. Fejedelmek kora Erdélyben. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Fejedelmek kora Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Erdély teljesen kivérzett a 15 éves háború során. A katonai események, a gyakori hatalomváltások, a császári, török és tatár katonák pusztításai óriási emberi és anyagi veszteségeket okoztak az országnak. A kivérzett országot megmenti a Bocskai által kezdeményezett szabadságharc, amelyhez az erdélyiek is csatlakoznak, megválasztva Bocskai Istvánt fejedelmüknek. A sikeres harcokat gyors békekötések zárják, amelyek biztosítják az erdélyi fejedelemség számára az önálló létezés lehetőségét. Bocskai azonban már nem tudja élvezni a tevékenységének eredményeit, korai halála pedig újabb bonyodalmakat eredményez az ország számára. Témánk Erdély a 15 éves háború után.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk ma is Imre Zsolt történész, akit köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma is élt a meghívás lehetőségével.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádiónak a hallgatóit, és köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat. Köszönöm ezúttal is a meghívást. A múlt heti műsorunkban bizonyos viharos évekről beszéltünk, Erdély történetének tulajdonképpen 6 évével foglalkoztunk, amely talán a fejedelemség legvéresebb időszaka volt. A beszélgetésünket Báthori András uralkodásának a körülményeivel kezdtük, megbeszéltük Mihály Vajda támadásának az okait, Mihály Vajda sikerét, illetve Mihály Vajda kormányzásának az eredményeit Erdélyben. Ugyanakkor pedig beszéltünk az erdélyi nemességnek a hozzáállásáról Mihály Vajda uralkodásával kapcsolatban, és megbeszéltük, hogy milyen körülmények között érkezett Erdélybe Basta-tábornok, illetve milyen következményei voltak Basta-tábornok kormányzásának Erdélybe. Ugyanakkor szót ejtettünk az erdélyi rendek ellenállási kísérletéről is, Báthori Zsigmond újabb visszatérési kísérleteiről, valamint Székely Mózes rövid életű fejedelemségéről is.
Köszönjük az emlékeztetőt. Történész úr, voltaképp ki is volt Bocskai István, mit kell, mit illik tudni róla, kezdődjön innen a mai beszélgetésünk.
Székely Mózes mozgalmának bukása után főszerephez jut Erdély történetében, ugyan rövid ideig, de annál meghatározóbb módon Bocskai István. Kismarjai Bocskai István 1557. január 1-én született Kolozsvárott, a Mátyás király szülőházának szomszédságában található Eppelházban. Közbirtokos nemesi családból származott, édesapja Kismarjai Bocska György, akinek Bihar vármegyébe voltak birtokai, édesanyja pedig Leccei Súlyog Krisztina. Ennek a házasságnak köszönhetően, mármint a Súlya Krisztinával kötött házasságnak köszönhetően, Bocskai György sikeresen megnövelte családi birtokait. Ezzel párhuzamosan Súlya Krisztinának köszönhetően a Bocskai család a kor ismert személyiségeivel került rokoni kapcsolatba. Például Súlya Krisztina egyik nővére, Súlya Anna, Balassi Bálint édesanyja volt, míg a másik nővére, Súlya Sára, Bodó István felesége volt. Bocskai István születését a 16. század közepének fontos eseményei befolyásolták. Az 1541 után kialakult erdélyi fejedelemséget Fráter György kormányzó megpróbálta a királyi Magyarországgal egyesíteni a Nyírbátori Egyezmény következményeként. A barát lemondotta Izabella királynét és János Zsigmondot a trónról, és átadta a fejedelemséget Habsburg Ferdinándnak. Amint már említettük néhány műsorral ezelőtt, Ferdinánd nem volt képes az országrészt megvédeni, míg a törökök nem voltak hajlandóak elfogadni a Habsburg uralom bevezetését. A várható és bekövetkező török támadás két részre osztotta az erdélyi rendeket. Egyesek a török fennhatóság újbóli elismerését tartották kívánatosnak, míg mások a Habsburg uralom fenntartása mellett foglaltak állást. Ez utóbbiak közé tartozott Bocskai György is, kinek sógora Dobó István volt első Ferdinánd erdélyi vajdája. Végül az erdélyi rendek Izabella királyné és János Zsigmond visszahívása mellett döntenek, és Ferdinánd is belátva saját tehetetlenségét az országrész visszaadása mellett határozott. Dobó István azonban fegyveresen lépett fel a rendekkel, és a szultán által segítségül küldött moldvai havasalföldi csapatokkal szembe. A kisebbségben maradt Ferdinánd pártiak végül Szamosújvárra vonultak vissza, közéjük tartozott Bocskai György is. A várat Dobó egy ideig sikeresen védelmezte, de a védők Izabella királyné és János Zsigmond visszatérése után feladták Szamosújvárat, és szabadon elhagyhatták Erdélyt, azzal a feltétellel, hogy csak saját holmiukat vihették magukkal. Az elvonulók társzekereit Kolozsváron átvizsgálták, és néhány Szamosújvárról származó szakállas puskát találtak a pogyász között, emiatt Dobót és Bocskai Györgyöt börtönbe vetették. Az előbbi sikeresen megszökött, míg Bocskai György kivárta szabadon bocsájtását. Időközben pedig megszületett elsőszülött fia, Bocskai István. Bocskai István gyerekkoráról nem sok információval rendelkezünk. Bocskai György szabadulása után a család elhagyta Erdélyt, és egyes feltételezések szerint a bihari birtokaira vonult vissza. Így feltételezhetjük, hogy Bocskai Kismarján töltötte gyerekkori éveit, hiszen a jövendőbeli fejedelem szülőföldjének nevezte a települést. Más feltételezések szerint Bécsbe mentek, ahol Bocskai Györgyöt, első Ferdinánd király a magyar kancellária titkárával nevezte ki, így Bocskai István az udvarban nevelkedett. Fazekas István kutatásai szerint azonban a második feltételezés hibásnak látszik. A kutató szerint egy névrokon, Raszinai Bocskai György töltötte be a titkári tisztséget, így Bocskai István bécsi gyerekkorának elmélete kevésbé tűnik valószínűleg. Bocskai István apja természetesen nem maradt távol az országos politikától. Állítólag sógoraival, Dobó Istvánnal és Balassa Jánossal szervezkedett annak érdekében, hogy Magyarország keleti és nyugati országrésze első Miksától elszakadva János Zsigmond fennhatósága alatt egyesüljön. Balassa és Dobó ellen hűtlenségi per indult, amely során Bocskai György neve is felmerült. Ő viszont az igazságszolgáltatás elől 1567-ben Erdélybe menekült, ahol szívesen fogadták, sőt birtokadományokhoz is jutott. Ugyanakkor szoros rokoni kapcsolatot épített ki a Báthori családdal. Báthori Kristóf, Báthori Istvánnak a bátyja, feleségül vette Bocskai Erzsébetet, Bocskai Györgynek a legkisebb lányát. Így a Bocskai család az erdélyi hatalmi hálózat központjának a közelébe került.
Bocskai István neve többször is felmerült az előző műsorainkban. Röviden foglaljuk össze politikai karrierjét.
Mondhatni, Bocskai György erdélyi szereplésével párhuzamosan indul fiának, Bocskai Istvánnak a politikai karrierje, hiszen az édesapa erdélyi szereplése ellenére nem szakadnak meg a kapcsolatok a bécsi udvarral sem, és itt tűnik fel először Bocskai Istvánnak a neve. A körülbelül 10 éves Bocskai 1567 táján első Miksa magyar király udvarában apródi szolgálatot vállal. Ez több évig eltarthatott, hiszen 1572 és 74 között egy, majd két lóval szolgáló udvari nemes beosztást nyert, majd két évvel később az udvari szolgálatot asztalnokként fejezte be. Ebben a minőségben az ifjú Bocskai kapcsolatba került az udvari élet képviselőivel, és természetesen az oda bejáró magyar főnemességgel is. Bocskai István 1576-ban visszatért Erdélybe, és a fejedelem Báthori István döntése alapján Váradon teljesített szolgálatot, mint fejedelmi familiáris Gzicsi János parancsnoksága alatt. Miután Báthori Istvánt megválasztották lengyel királynak, önállóságát azzal jelezte, hogy az addig használt vajdai címet félretéve fejedelmnek címezte önmagát. A portával való megegyezés értelmében visszajutatta a vajdai kinevezés egyik jelképét, a szultáni zászló csúcsdíszét a törököknek, és elérte, hogy a porta Báthori Kristófot nevezze ki Erdély élére, vajdai jogkörrel. Ez a kinevezés valószínűleg pozitíven hatott Bocskai István politikai karrierjére is. Pontos információink nincsenek erről az időszakról, de amikor Báthori Kristóf hosszú betegeskedés után 1581-ben meghalt, Bocskai Istvánt nevezte meg végrendeletének egyik végrehajtójaként. Ez a tény utalhat a fiatal Bocskai befolyására. Báthori Kristóf halála után a 9 éves Báthori Zsigmondot választották meg vajdává. Kiskorú uralkodó nevelésére és kormányzásra kinevezett testamentumos uraknak Bocskai is tagja volt. Báthori István, aki a fejedelemség irányításának több módozatával is kísérletezett, 1583-ban ezeket a testamentumos urakat felmentette a tisztségük alól, és egy hármas tanácsot állított fel, amelynek Bocskai már nem volt tagja. Rá viszont más komoly feladat várt, hiszen egy ideig ő irányította Báthori Zsigmond nevelését. Bár Báthori István minden téren pontos utasításokkal látta el az ifjú vajda nevelőit, és Bocskainak önálló elképzelései nem igazán lehettek ezen a téren, mégis ez az időszak megalapozta azt a szoros kapcsolatot, amely Bocskai és Báthori Zsigmond között kialakult a későbbiekben. 1583-ban Bocskai feleségül vette az egyik leggazdagabb bihari főúrnak, Varkocs Miklósnak az üzvegyét, amíg fiatal Hagymási Margitot. Bocskai ezzel a házassággal jelentősen megnövelte birtokait, az ország egyik leggazdagabb főnemesévé vált. Az ezt követő években Bocskai ezeknek a birtokoknak az igazgatásával foglalkozott, távol a gyulafehérvári udvartól, ahol Báthori István akaratából Gzicsi János kormányzóként intézte az ügyeket. 1586-ban meghalt Báthori István erdélyi fejedelem és lengyel király. Bocskai ezután több alkalommal járt követségben Lengyelországban, hiszen részben az ő feladata volt a király végrendeletének a végrehajtása. Utazásai során megismerkedett többek között Zamoyszky lengyel főkancellárral, aki Bocskai unokahúgát, Báthori Krisztinát, Griseldist vette feleségül. Báthori Zsigmondot végül 1588-ban nagykorúvá nyilvánították. A nagykorúsítás körül kialakult politikai harcban Bocskai István jelentős szerepet vállalt, és jelentős hatalmat is sikerült kovácsolnia magának. Nem sokára Alfonso Carillo jezsuita atyával együtt Báthori Zsigmond legmegbízhatóbb tanácsadói közé tartozott. Az ifjú fejedelem főleg Bocskai biztatására változtatott Erdély addigi politikáján, és a kirobbanó 15 éves háború küszöpén hátat fordított az addigi török barát politikának, és titokban a Habsburgokkal keresett kapcsolatot. Mivel a Báthori rokonság nem támogatta fejedelem irányváltását, ezért Bocskai jelentős szerepet kapott. A fejedelem a leváltott ifjú Báthori István helyére őt nevezte ki Várad főkapitányának 1592. május 1-én. Ezzel lényegében Bocskai István az egész Pácium ura lett, vagyis az ország legfontosabb katonai tisztségét birtokolta. A határmenti kisebb összecsapásokkal már 1591-ben elkezdődött a 15 éves háború, ám komolyabb harci eseményekre csak 1593-ban került sor, amikor harmadik Murád szultán felrúgva a dinápolyi békét hadat üzente Habsburgoknak. A szultán felszólította Báthory Zsigmondot a török sereghez való csatlakozásra, azonban ő Bocskai és Kalilló atya támogatásával inkább a török ellenes ligába akart belépni. Ettől függetlenül Báthory tájékoztatta a törököket a császári csapatok mozgásáról, és támogatást kért az Erdély közelébe felvonuló császári csapatokkal szembe. Ezzel elérte, hogy ne kelljen személyesen hadba vonulnia Szinán pasa nagyvezír mellett. Báthory Zsigmond az 1594. május 14-én megnyíló országgyűlésen fette fel terveit a rendek előtt. Az országgyűlés résztvevőinek többsége viszont attól tartott, hogy még a szövetséges keresztény sereg megérkezése előtt a törökök feldúlják Erdélyt, így a fejedelem tervezetét nem fogadták el. Báthory Zsigmond emiatt 1594 nyarán lemondott a fejedelemségről unokatestvére Báthory Boldizsár javára, akik az úgynevezett törökös urakat képviselte. Báthory távozni kívánt az országból, és Bocskai volt az, aki megakadályozta terve végrehajtásában. Katonákat toborozott Zsigmond támogatására, és visszahelyeztette unokaöccsét a trónra. Majd egy határozatot fogadtatott el a kolozsvári országgyűléssel a török szövetség felbontásáról, illetve a császár mellé állásról, ám miután a törökös urak továbbra is ellene voltak, Zsigmond parancsára az ellenzéki főurakat Báthory Boldizsárral együtt elfogadta és kivégeztette, míg másokat bebörtönöztetett. Ezzel a lépéssel Erdély gyakorlatilag belépett a 15 éves háborúba a Habsburgok a Szentliga oldalán. A háborúba való belépéshez azonban egy formális szerződésre is szükség volt, és ezt a szerződést Kalilló atya tárgyalásai készítették elő, de az 1595-ben aláírt prágai szerződést Báthory Zsigmond fejedelem nevébe Bocskai István írta alá. Ebben a szerződésben II. Rudolf császár és magyar király elismerte Báthory Zsigmondot fejedelemnek, és beleegyezett, hogy Habsburg házból származó feleséget kapjon. A török ellenes harcokban Bocskai főszerepet kapott. 1595-ben vezérlete alatt az erdélyi sereg Havasalföld felmentésére indult, és az ő parancsnoksága alatt az erdélyi és a havasalföldi haderő Gyurgyevónál a 15 éves háború talán legnagyobb keresztény győzelmét aratta a törökök fölött. Bocskai sikereit azonban Báthory Zsigmond kisajátította, saját uralkodói nimbusza növelése érdekében használta fel, a korabeli röpilatok őt dicsőítették. Ugyanakkor a törökök emlékezete sem őrizte meg Bocskai szerepét, ők Mihály Vajdának tulajdonították vereségüket. A győztes havasalföldi hadjáratról hazatérő fejedelem 1596. januárjában Prágába utazott, hogy szorosabbra fűzze kapcsolatát a Habsburgokkal. Távollétében Mária Krisztiána mellett a kormányzást Bocskaira bízta. Közben Erdélyben belviszály tört ki. A közszékelyeknek a havasalföldi hadjáratban nyújtott támogatásáért cserébe tett ígéreteket nem teljesítették, ezért ők fegyveres felkelést robbantottak ki, amelyet az erdélyi nemesség Bocskai vezetésével levert. Az esemény Véres Farsang néven ismert, mivel a felkelés tömeges kivégzésekkel torolták meg. Közben a nemzetközi helyzet, a háborúnak a helyzete sem alakult kedvezően. A Szentliga elvesztette a mezőkeresztesi csatát, így a háború erőviszonyai kiegyenlítődtek, és ez elbizonytalanította Báthory Zsigmondot, aki újra lemondott. Ezzel elindította az 1598-1604 közötti eseményeket, amely során az erdélyi fejedelemség területe csatatérré vált, és szinte teljesen elpusztult. Bocskai közben többször is megfordult Prágába. 1598 és 1602 között legalább háromszor töltött hosszabb időt a Habsburgok fővárosába. Először Báthory Zsigmond küldte oda, hogy a második visszatérését elősegítse. Másodszor gyanúsítottként tartották fogva, hiszen mindenki tudta, hogy ő intézte el Zsigmond visszatérését Erdélybe. Egy gyanú kapcsán 1600 novemberében megtartott létszfalusi országgyűlés elkobozta birtokait és száműzte Bocskait Erdélyből. Harmadszor Bocskai, mint az erdélyi ügyek amolyan szakértője, tartózkodott Prágába, de a bátoriakkal való kapcsolata miatt gyanúval kezelték, és a birtokainak visszaadását is sokáig hiába kérelmezte.
Miért robbantja ki a magyar rendek első Habsburg ellenes szabadságharcát?
Bocskai felkelésének, szabadságharcának talán több okát is megemlíthetjük. Először is valószínűleg Báthory Zsigmond távozása után és a prágai tapasztalatai miatt Bocskai István kiábrándulhatott a Habsburg uralomból, és a bihari birtokaira húzódott vissza. Arról azonban nincsenek adataink, hogy bármilyen formában is részt vett volna a Székely Mózes által szervezett mozgalomba, amely végül ugye a brassói csatával kudarcot vallott. A második oka valószínűleg a török területen tartózkodó magyar bujdosoknak a befolyása lehetett, hiszen Székely Mózes szervezkedésének életbe maradt résztvevői Bethlen Gábor és Szilvási Boldizsár vezetésével török földre menekültek, és természetesen felmerült közöttük a hogyan tovább kérdése. A bujdosoknak először is vezetőre volt szükségük, és hamar rivalizálás alakult ki Bethlen és Szilvási között. Mivel a törökök inkább az utóbbit szerették volna a magyaruk élén látni, ezért Bethlen Gábor Bocskai Istvánt ajánlotta, és felvette vele a kapcsolatot. Bethlen és Bocskai kapcsolat felvételére valószínűleg 1603-1604 fordulóján kerülhetett sor. Állítólag Bocskai Murád nevű rabja segítségével folyt a levelezés. Mivel Murád egy magas rangú török fogoly volt, ezért szabadon járhatta a határvidéket, hogy összegyűjtse a kiváltásához szükséges pénzt, így gyanútlanul tudták folytatni a levelezést. 1604. júniusáig Murád többször is megfordult a Temesváron tartózkodó Bethlen Gábornál, illetve a Belgrádban állomásozó Malkucsi Javuz Ali szerdárpasánál. Bocskai Murádon keresztül juttatta el feltételeit Bethlenhez, aki pontokba szedte ezeket, majd törökre lefordítva elküldte Isztambulba a szultánnak. A tárgyalások jól haladhattak, hiszen 1604 tavaszán Bethlen és Szilvási már Konstantinápolyban jártak az új fejedelmi kinevezés érdekében. A törökök valószínűleg komolyan gondolták a segítségnyújtást, hiszen lehetőséget láttak benne Erdély visszaszerzésére és a 15 éves háború megnyerésére. Az egyetlen késlekedést a törökök részéről a szerdárpasa halála okozta, hiszen utóda Lala Mehmed addig nem tehetett semmit, amíg a szultántól hivatalosan meg nem kapta a fővezéri kinevezést. De amint ez megtörtént, a pasa rögtön cselekedett, lovat küldött ajándékba Bocskainak, amelynek nyergébe rejtették el a szultáni szerződéslevelet. Bocskai nem kinevező iratot kapott, mint elődei, hanem egy szerződéslevelet, amelyben a szultán megengedi az erdélyi, illetve a magyar rendeknek, hogy szabadon választanak fejedelmet. A pasa szerint Bocskai megválasztása biztos volt, tehát ez az okirat tulajdonképpen egyet jelent a szultáni megerősítéssel. Ugyanakkor Bocskai felkelésének a kiváltó okai között szerepel a Habsburg udvar az utóbbi években folytatott magyarországi politikája is. A háború következtében a prágai kincstár kongott az ürességtől, hitelezőt pedig már alig lehetett találni. Ezért Rudolf császár kormánya hozzáfogott a legvagyonosabb magyar főurak letartóztatásához felségsértés vádja alapján. A légből kapott vádak célja a birtokok elkobzása, és így módon a pénz előteremtése volt. Az áldozatok közül talán a legismertebb Írésházi István volt. A protestánsokat természetesen akárcsak Erdélyben, Magyarországon is üldözni kezdték, és a zsoldos hadak, valamint a törökök pusztításai sem maradtak el az Erdélyben tapasztaltaktól. Így Magyarországon a Habsburg dinasztiába vetett bizalom igencsak megcsappant. Közben Bocskai, míg várta a törökök tényleges támogatására, visszakapta az erdélyi birtokait. éppen Szatmáron tartózkodott, visszatérőbe a visszakapott birtokok megszemléléséből, amikor azt a hírt kapta, hogy a törökökkel folytatott levelezése a császáriak kezébe került. A császári hadvezetés ugyanis felfigyelt a török csapatmozgásokra Temesvár környékén, és egy csapat hajdút küldött ezek szemmel tartására. A hajduk egy éjszakai támadásban rajtaütöttek a magyar bujdosok táborán, és állítólag ez alkalommal szerezték meg a kompromitáló leveleket. A Bethlen Gábortól kapott hírek alapján Bocskai azt feltételezte, hogy a szultáni szerződéslevél került Belgio Giosso kassai főkapitány kezébe. A temesvári hírekkel szinte egyszerre szeptember 28-án érkezett meg a kassai kapitány levele is, amelyben Bocskait egy személyes tábori találkozóra hívta. A két eseményt Bocskai összekötötte, és arra a következtetésre jutott, hogy a császáriak tudnak a török kapcsolatairól, és le akarják tartóztatni, így az ellenállás mellett döntött. Bocskai emberei valószínűleg előzetes megegyezés alapján elárulták Uruk terveit a váradi kapitánynak, aki értesítette Belgio Giossot az eseményekről, és megtámadta Bocskai Szentjobbon található várát. Közben a kassai főkapitány levelbe utasította beosztottját, hogy ne kezdjen újabb hadműveleteket, míg ő személyesen meg nem érkezik az erősítéssel. De ez a levél már nem jutott el a címzethez, sőt, ennek a levélnek a hátoldalára fogalmazták meg a Bocskai és a hajduk között megkötött szerződésnek az első változatát. Ugyanis Bocskai előzetesen megnyerte magának a fizetetlen és protestáns hajdukat, akik 1604. október 15-én éjszaka Álmosnál rajtaütöttek a császári generális seregén, és megfutamították az előhadát. Ezzel kezdetét vette a Bocskai felkelés a magyar rendek első Habsburg ellenes szabadságharca. Belgio Giosso, kassai főkapitány, akinek még mindig volt 8000 emberre, váradra vonult, de itt csak egy pár napot töltött, és elrendelte a visszavonulást Kassa felé. Kassa azonban bezárta a kapuit a Habsburg sereg előtt, így a visszavonulókból hamar menekülők lettek. A hajdusereg és annak vezére november 11-én ünnepélyesen bevonult Kassára, ahová pár nap múlva megérkezett Bethlen Gábor is, magával hozva a szultán első Ahmed diszkardját, és az atnamét, amelyben Erdély fejedelméül ismeri el Bocskait. Hamarosan megérkeztek az első török és tatár segítcsapatok is. Erre a híre Giorgio Basta tábornok, aki ekkor már az egész Magyarország főkapitánya volt, megszakította az Esztergom környékén a törökök ellen folytatott hadműveleteit, és a felkelők ellen fordult. Több kisebb ütközetben legyőzte a felkelőket, de Kassa ostromával kudarcot vallott, és december közepén kénytelen volt visszavonulni. Ekkor a Partium valamennyi császári kézen levő vára, várat kivételével átállt Bocskai oldalára.
Melyek voltak a Bocskai szabadságharc legfontosabb eseményei?
A Bocskai szabadságharcnak beszéljünk egy picit az erdélyi vonatkozásáról először is. Erdélybe eleinte nem sok visszhangot keltett a bujdosok által támogatott és a szultán által kinevezett erdélyi fejedelemnek a küzdelme. A közelmúlt emlékei túl élénkek voltak ahhoz, hogy a békére vágyó lakosság egyből Bocskai mellé álljon. Az sem segített, hogy Bocskai környezetében Bethlen Gáboron kívül kevés erdélyi származású tanácsos találunk. Rédei Ferencet például, aki felső Magyarországon harcolt, valamint Pécsi Simont, aki Bocskai titkára lett, és Petki Jánost, ez utóbbi kettő Székely Mózesnek a sógorai voltak. A három nemzet tehát gyanakvásra szemlélte Báthori Zsigmond volt bizalmasának a tevékenységét, és Erdélyben 1604 végéig csak néhány neki keseredett hajduvezér vagy magyar nemes úr csatlakozott a felkeléshez. Erdélynek a császári biztosai akár hátba is támadhatták volna Tiszántúlt, a Párciumot, hiszen az 5000 főnyi rendes katonasság mellett 20-25 ezer fő mozgosítható székellyel is rendelkeztek. Ők azonban szinte bénultán figyelték, hogy adja át az őrség egymás után Jenőt, Lugost, Kárán Szebest a lázadó tiszteknek. 1605. januárjában Bocskai kelet felé fordította a figyelmét. Gyulafi Lászlót, Bocskai névleges erdélyi főkapitányát 4000 emberrel Szatmár ostromára küldte, és január 21-én el is érte az erősség megadását. Így nyitva állt az út tulajdonképpen Erdélyben. Bocskai viszont tudta, hogy az erdélyi kérdés megoldása nem csak a fegyverektől függ, és ezért Petki János által megüzent a székelyeknek, hogy megtarthatják a visszaszerzett szabadságaikat abban az esetben, ha Bocskai mellé állnak. A székelyek a februári keresztúri nemzetgyűlésen Bocskai mellé álltak, aki válaszképpen már február 16-án hivatalos oklevélbe erősítette meg a régi szabadságaikat, és közbocsánatot adott a székelyek által elkövetett erőszakosságokra és törvénytelenségekre. 1605. február 21-én a nyáradszeredai országgyűlésen a magyarok és székelyek most már együtt döntöttek az új fejedelem elismeréséről. A szászok azonban ellenállásra készültek Albert Huett vezetésével. A csapataikat Rász György irányította, aki állítólag Székely Mózest megölte a Braszói csatában. Ellenállásuk kezdetben sikeres volt, hiszen 1605. május 18-án az Ebes falván gyülekező székely és magyar hadakat Rácz rajtaütéssel szétverte. Ekkor Bocskai rájött arra, hogy szükség van személyes megjelenésére, és csapataival Medgyesre sietett. Közben Bethlen Gábor a bujdosok kis csapatával Jenő felől érkezett, és a székelyeket, valamint az erdélyi nemességet újból mozgosította. A barcaságba pedig nagyvezír utasítására moldvai és török csapatok jelentek meg. Az erőviszonyok ellenére a szászok és Rász György megkísérelte a lehetetlent, de június 14-én csatát vesztettek. A szászok ezután belátták, hogy értelmetlen a további ellenállás, és meghódoltak. Bocskai augusztus 27-én ünnepélyesen bevonult Medgyesre, a maradék császári katonaság Segesvárra vonult vissza, azután szeptember 9-én szabad elvonulás fejébe megadta magát. Kapitulációjukkal Erdélyben véget ért a 15 éves háború. Szeptember 14-én a Medgyesi Országgyűlés most már mindhárom nemzet nevében egyhangulag iktatta be Bocskait a fejedelmi tisztségbe. Ő Erdély kormányzását egy köztiszteletben álló párciumbeli nemesúrra, Rákóczi Zsigmondra bízta, majd nem sokkal a diéta bezárása után visszasietett Magyarországon, ahol természetesen az erdélyi eseményekkel párhuzamosan zajlottak a harci események. A könnyen mozgó hajdu csapatok, a tatárok és a török lovasság támogatásával 1605. áprilisától júniusig lerohanta szinte az egész királyi Magyarországot. A magyar urak és nemesek egy része Illésházival az élén lelkesen csatlakozott a mozgalomhoz. A császári zsoldos seregeket még a Dunántúlról is sikerült kiszorítani. Június végén a legelől járó hajdu hadtest Soptront ostromolta, majd szeptember 27-28-án Szombathelynél a felkelők csatát nyertek a császári csapatokkal szembe, és portyázóik elindultak az osztrák tartományoknak a feldúlására. Időközben még 1605. április 20-án a Szerencsi Országgyűlés Bocskait megválasztotta egész Magyarország fejedelmévé. Tehát felcsillant annak a reménye, hogy Bocskainak sikerülhet az, amiről Bátor István csak álmodni mert. Erdély és a királyi Magyarország egyesítése a Habsburgok nélkül. Az eseményeken felbátorodott Bocskai portai követeinek azt az utasítást adta, hogy kérjék a szultántól, ne csak fejedelemnek ismerje el, hanem egyenesen magyar királynak is. A szultán végül beleegyezett a kérésbe, és koronát küldött Magyarországra. A koronát Lala Mehmed nagyvezír hozta az országba, aki komoly katonai tervekkel és jelentős sereggel érkezik. Ezeket a terveket Bocskainak az erdélyi hadjárata teljesen keresztül húzza, hiszen a moldvai tatár segédcsapatoknak nem sikerül időben megérkeznie a magyar hadszíntérre, mivel őket Bocskai Erdélyben használja fel a szászok legyőzése érdekében. A kudarc hatására a nagyvezír elkezd kételkedni Bocskai céljaiba, és önhatalmunak módosította a porta és a magyarok között megkötendő szerződésnek az egyes pontjait, természetesen a magyarok kárára, valamint magához rendeli a fejedelmet. Bocskai, mielőtt elindult volna a megtisztelő találkozásra, gondosan kijelölte az utódját a 17 éves Báthori Gábor személyébe, és fővezérének, Homonnai Drugát Bálintnak a következőket mondta. Ha én nekem a törökök miatt mostani közibe való menetelemben valami nyavajám történik, rólam példát vévén soha a török nemzetségnek kérlek ne higgyetek. Volt mitől tartania, hiszen a 15 éves háborúban vállalt szerepe és az erdélyi hadjáratával tulajdonképpen alásta a törököknek a nagy gonddal és rengeteg pénzzel előkészített bécsi hadjáratát. 1605. november 11-én Pesten Lala Mehmed nagyvezír átadta Bocskainak a koronát, amelyről a törökök azt hitték, hogy a bizánci császárok koronája volt. Ez az ékszer tulajdonképpen eredetileg egy egyházi rendeltetésű fejék lehetett, talán püspöki vagy érseki korona. A nagyvezír ezt átalakítatta és renováltatta, majd Bocskainak adományozza. Bocskait ezzel a koronával megkoronázzák magyar királynak. Az a narratíva, ami szerint a fejedelem visszautasította volna, hogy ezt a koronát uralkodói jelképnek tekintse, csak később propaganda céllal kialakított történet volt. A koronázás tényét maga Bocskai sem tagadta a végrendeletébe. A koronázások után Bocskai elképzeléseiben változások következnek be. Elsősorban óvatosságra intették a fejedelmet a törököknek a tettei. A nagyvezír a vele kötött szövetség ürügyén foglalta vissza Esztergomot és Visegrádot, de azután mindkét várat megtartotta a szultánnak. A nagyvezír érsekújvárat is szerette volna megszerezni. A fontos erősséget csak úgy sikerült megmenteni, hogy Mátyás főherceg utasította az őrséget, hogy adják át érsekújvárat Bocskai ostromló csapatainak, mielőtt még a törökök megérkeznek. Homonnai pedig nemes egyszerűséggel kizárta törököket a várból. A tervek változását a Habsburgok reakciója is elősegítette. A rettenetes pénzzavarban levő császári udvar nagy nehezen összeszedett serege október végén tud ellentámadást indítani, és Tilly grófnak köszönhetően az egész Dunántúlt sikerül visszaszereznie. Ezek az események együttesen okozhatták azt, hogy a fejedelem pár hónap alatt lemondott a koronás álmairól, és a hosszú háború mielőbbi befejezésen kezdett fáradozni. Ahhoz persze, hogy igyekezettel sikerrel járhasson, előbb neki magának kellett tisztáznia a nemzetközi helyzetét. A magyar királyi címet a Habsburgok végleges elidegenítése nélkül nem viselhette volna, így a törököktől kapott koronát szépen félretette, megelégedett azzal, hogy időközben az erdélyi fejedelem címet sikerült megszereznie. A korponai országgyűlés döntései értelmében Illésházi Istvánt küldték Bécsbe a béketárgyalások lebonyolítására. A megegyezés első változata hamar létrejött, 1606. február 9-én már alá is írták. Bocskai Kassára országos gyűlést hívott össze a békeszerződés pontjainak megvitatása érdekében, ahol a szerződés néhány pontját a rendek nem voltak hajlandóak elfogadni. Így a tárgyalások tovább folytatódtak. Habsburg oldalról a béketárgyalások mellett többször próbálkoztak orgyilkosok révén megoldani a Bocskai kérdést, de nem jártak szerencsével. Miután a helyzetet a teljes pénztelenség és a hajduk folytatódó ausztriai portjai tarthatatlanná tették, Mátyás főherceg a császár előzetes beleegyezése nélkül elfogadta Bocskai feltételeit. 1606. június 23-án Bécsbe írták alá a békét. Az erdélyi fejedelemséget helyreállították, sőt a Apácium határát is nyugatabbra tolták, most már Szatmár, Szabolcs, Ugocsa és Berek megyék, illetve Tokaj vára is beletartozott. A királyi Magyarországon helyreállították a vallásszabadságot, és elfogadták azt az elvet, hogy az országos tisztségekre csak magyarokat nevezzenek ki. Most már csak a törökökkel való háború befejezése volt hátra. Az újabb perzsa háborúval és a sorozatos lázadásokkal küszködő, kimerült oszmán birodalom hajlott a megegyezésre, és Bocskai közvetítésével a császári udvar is beletörődött a helyzetbe. A határok maradtak ott, ahol a hadseregek pillanatnyilag állomásoztak, Kanizsánál és Egérnél a törökök, Nógrád megyében és a Maros mentén a keresztények jutottak előnyre. 1606. november 15-én tehát megkötötték a zsidva-toroki békét. Következő műsorunkban megbeszéljük a Bocskai szabadságharc következményeit, beszélünk Bocskai halálának körülményeiről, politikai végrendeletéről, valamint megnézzük, hogy milyen következményekkel járt a fejedelemnek a halála, milyen politikai harcok alakultak ki halála után, és hogyan került hatalomra Rákóczi Zsigmond, illetve Báthori Gábor.
Így legyen, várjuk a mikrofonjaink elé a következő héten is. Kedves hallgatók, ennyit tudtunk elmondani a mai műsorunkban. Ma déli meghívottunk Imre Zsolt történész tevében is köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. További szép napot és pihentető hétvégét kívánunk. A Fejedelmek Kora Erdélyben szerkesztőjét, Nagyvodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.